Úgyból köszöntöm kedves hallgatóinkat.
Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat a mikrofonnál, Szajlai Csabát hallják, napvendége Kecskés András közgazdász, egyetemi tanár.
Jó estét kívánok!
Akivel a műsor első részében alaposan kielemeztük a mai nap meghatározó adatát, ez pedig ugye az infláció volt, és hát a következő fél órában már inkább ilyen egyfajta kis vetítés lesz a kedves hallgatók előtt képletesen szólva, akik hallgatnak bennünket, ugyanis egy kis képet kapnak arról, hogy neves vendégünk mit vizionál 2023 tekintetében. Közismert, hogy a kormány nagyjából 1,5%-os növekedéssel kalkulál idénre, a Magyar Nemzeti Bank pedig ilyen sávos megoldást alkalmazva 0,5% és 1,5% közötti tartományba lőtte be az idei GDP gyarapodás értéket. Hogy látod ezt, András?
Hát én nagyon tömören és nagyon röviden, és én a piac szempontjából szoktam ezt nézni, tehát ugye én soha nem töltöttem be monetáris, vagy fiskális irányítási, vagy állami funkciót, de befektetőként nyilván az embert ezek az adatok több, mint érdeklik. Én ezt úgy lövöm be, hogy gyakorlatilag tök mindegy, de nagyon alacsony. Tehát az, hogy 0,5 és 1,5% közé esik, ez, hogy értsük, gyakorlatban azt jelenti, hogy kvázi nincs, de nagy baj sem lesz olyan tekintetben, hogy nem tartunk a komoly recessziótól, sőt, talán még a technikai recessziót is sikerül elkerülnünk, azonban ez azt is előrejelzi, hogy ez az év nem erről szól, nem a gazdasági növekedésről szól. Ez nagyon-nagyon érdekes téma, mert szinte állandóan vitatkozom. Ugyanis ezt mindenki felhozza, és mindenki valami mágikus markerként akarja értelmezni, hogy egy gazdaság ebben a marha nehéz világgazdasági periódusban mennyit nő. El kell engedni. Nem erről szól. Arról szól, hogy hogyan bírunk el a műsor első felében idézett nagyobb problémákkal. Az, hogy emellett sikerül-e minimális növekedést nominálisan, papíron, névlegesen felmutatnunk, ez azért nem sokat számít, mert ezt úgyis meg fogják enni ennek a nehéz világpolitikai helyzetnek a járulékos költségei és a pénzromlás. Ugye ráadásul ez egy forintban mért és belső adat, tehát kvázi a magyar gazdaságnak egyik strukturális gyengesége jelen pillanatban, hogy a GDP-ben ezt fel tudjuk mutatni, de a GDP az pont attól bruttó össztermék, hogy ennek a külföldi érdekeltségek igen jelentős részét el tudják vinni az országból. Tehát úgysem sok marad így módon az embereknél ebből a papíron mért is kevés növekedésből. Inkább a nemzeti összterméket kéne stratégiai szempontból úgy növelnünk, hogy minél több maradhasson az embereknél. Éppen ezért én azt mondanám, hogy a jóléti mutatók többet árulnak el egy ilyen válsághelyzetből, és az évet úgy értékelném majd, amikor itt lesz az ideje, hát ez nyilván inkább decemberben vagy 2024 elején, hogy sikerült-e intaktnak maradni a foglalkoztatási adatainknak, ez nagyon-nagyon-nagyon fontos. Mert szidják a magyar munkahelyeket, ugye? Tehát ez egy állandó ellenzéki kritika, hogy nincs hozzáadott érték, hogy összeszerelő üzem vagyunk, hogy csak arra jó, hogy megéljünk. Hát igen ám, de amikor meg kell élni, akkor azért az nem rossz, hogy az embernek van munkája, hogy jövedelme van, és a választási költekezésnek azért annyi előnye szerintem volt, ha nyilván infláció gerjesztő hatása pokoli volt, és utólag mérhetetlenül nagy károkat okozott, hogy az emberek azért olyan a múlt évre vetítve reálbér növekedéshez jutottak, ami egy nagy tartalék volt a nehéz idők érkezéséhez. És akkor még ugye ott is lehet az egész dolgon kvázi fogni valamit, már ha most a növekedés témakörét nézzük, hogy sikerül-e a nemzeti fizetőeszköz értékét olyan szinten megőriznünk, hogy ez érjen is valamit. De itt megint az van, hogy akkor a növekedésből kell áldoznunk. Nem tudok mást mondani, mint amit ezerszer elmondtam mindenütt, ne 2023-ban akarjuk a GDP adatainkkal megváltani a világot. Ennek itt volt az ideje 2016-ban, 2017-ben. Nagyon jó érzés volt bemenni minden rádióstúdióba vagy tévéstúdióba és elmondani, hogy fantasztikus az 5,5% meg a 6,5%-os GDP növekedés. Nagyon jó a 12%-os reálbér növekedés minden évben egymásra rakódóan. Ennek az időszaknak most egy időre vége.
De akkor nincs reál konvergencia. Nem osztod ezt a felvetést, vagy pedig nyugodjunk bele a sorsunkba, hogy már a románok beértek bennünket, holott ugye a célkitűzés az volt, hogy Ausztriát utolérjük. Hogy látod ezt a témakat?
Ez nem ilyen egyszerű. Hát ez, hogy ki ér be minket, meg mi kit érünk utol, ez belpolitika. Ilyen a világgazdaságban, a jelen pillanatban azért nincs, mert amikor én a szakmát tanultam, felnőttem, egyetemre jártam, dolgozni kezdtem, akkor mindig minden liberális tudós arról beszélt, hogy a Candide-ban Pangloss mester, hogy miért van minden a leges legjobban ezen a leges legjobb világon. És ilyennek is tűnt a világ, ugye a 2000-es években. Na ma ilyen nincsen. Ma minden hajszálon függ. Háború van a szomszédunkban. Tajvan fölött kínai rakéták.
Egyetlen dolog elején megzavarlak, mert ugye szerintem nagyon hallgatnak bennünket a téma apropóján, de hogy látod ezt a témakört, mint a Eurostatnak a idézett adat sorát? Mert mi az, ami összképet bontja, vagy boríthatja egyébként például a forint árfolyam is bejátszik ebbe, hiszen nyilván Euróba számolnak mindent, vagy nem akkora tényező? Ez egy átlagos halandónak, egy átlagos magyarnak azért nem egy jó eső érzés, hogy a korábban a kvázi a kelet-közép-európait és egyik legszegényebb állama ért be bennünket fejlettség szempontjából.
Nem tudom. Én ezekkel nagyon
szkeptikus. Nem sírt a szemed?
Nem. Én ezzel nagyon szkeptikus vagyok. Én azt gondolnám, hogy bizonyos mutatók tekintetében Románia még mindig fényévekre van Magyarországtól, de ha már a versenyt nézzük, azt is nézni kell, hogy magasabb bázisértékekre mi nehezebben növekedtünk rá, mint a románok a béka hátsója alól. Tehát nagyon-nagyon-nagyon könnyű egy pontig feljönni, és attól a ponttól nagyon-nagyon nehéz elszakadni. Ez az Eurostat viszonylatában úgy korrelál, ahogy 2013-14 óta a közgazdaságtudomány Magyarországgal kapcsolatban figyelmeztet az úgynevezett középszint csapdára. Ami ugye pontosan ezt jelenti, hogy van egy szint, amire egy ország könnyen megérkezik, mert ehhez csak jó makrogazdasági környezet és mutatók kellenek, kedvező adópolitika kell, kedvező befektetőbarát környezet kell, és ezt a középszintet el tudja érni egy ország. És innen nehéz elrugaszkodni. Vagyis az, hogy ezek a régiós országok úgy nagyjából egészéből utoléregették egymást ezen a szinten, és most itt méregetik egymás mutatóit, hogy most ki van magasabban, ki van alacsonyabban, bevallom őszintén nem sok jelentősége van. Hogyha egy mondatban le kéne vonnom a rendszerváltás utáni régiós történelemnek a gazdasági konzekvenciáját, azért az lenne ám igaz, ha azt mondanám, hogy úgy senki nagyon távolabb és közelebb nem jutott a másiknál. Talán a csehek. Tehát ott
szlovénok?
Hát csak ebben a tekintetben nem tudom, hogy igazságos-e az összehasonlítás, mert Szlovénia méreteiből adódóan földrajzi népes. Igen, tehát ezt Európában is tapasztaltuk, hogy a mini államok, jó, hát nyilván Szlovénia nem mini állam azért, de mondjuk még Magyarországhoz képest is egy jóval kisebb ország, ezeket a strukturális problémákat könnyebben veszik, és adott esetben kívülről is könnyebben támogathatóak.
És a cseheknek mi a titkuk?
Hát azt nem tudom, hogy mi a titkuk, de a korona árfolyam védelmében alkalmazott nagyon stabil és nagyon szakszerű árfolyam politikájuk ide tartozik. Én egyébként már 2016-ban, amikor még senkit nem érdekelt az infláció, talán pont ebben a stúdióban azt mondtam, hogy le a kalappal a csehek problémái előtt, mert a túlerős fizetőeszközzel küzdöttek, ezek pedig már olyan nyugat-európaias problémák voltak mondjuk a magyar környezethez képest, és azért az, hogy ők könnyebben vették az infláció és az árfolyam kérdését, az abból is származik szerintem, hogy míg a Matolcsi féle érának nem volt árfolyam politikája, és ez utólag egy komoly hibának róható föl, noha azokban a kedvező napokban, amikor a magyar gazdaság ezerrel turbófokozaton nőtt, akkor ez egyébként használt, de nem számított Matolcsi, nem számított a kormány, és szerintem az ellenzék se, de még a világ vezetői sem arra, hogy milyen időszak jön 2020 után, erre nem voltunk felkészülve. Ezt hívtuk ugye az óvodában, amikor néztük a nyugati krimiket rendőrkanyarnak, tehát ezzel a kézifékes fordulásnak, hogy száguldunk egy irányba, és hirtelen jövünk rá, hogy 180 fokban kell váltani. Ugye a Covid, a háború, mi egyéb. Na ebből mi következik? Hogy azok az előnyök, amik a felzárkózásban a kiengedett gázszelepnek voltak az előnyfaktorai, most hátrányunkra fordultak. És a Matolcsi érának nem volt ilyen szempontból árfolyam politikája, ehhez képest...
Hát még mindig az az éra van, bocsáss meg.
De a gazdasági miniszteri... Árfolyam, tehát, a... De nem, félreértjük egymást. Természetes, hogy az az éra van, de megváltozott a hozzáállása az elnöknek. Tehát,
hát mi... meg a monetáris tanácsnak ugye nyilván, aki, amely intézmény dönt a kamatok alakulásáról.
Úgy látom, hogy ennek az arculatváltásnak a karakterét most fölvállalta. Tehát
és ezt pozitív tendenciának látod?
Szükségszerűnek. Pozitívnak semmiképp nem látom, mert van benne egy ellentmondás. Személyében ugyanaz mondja, aki ugye a monetáris szuperlazításoknak is az arca volt, amivel összességében nincs gond, mert egy szakembernek kell tudni változtatni a véleményén, de pozitívnak olyan szempontból ezt nem tudjuk tekinteni szakmailag, hogy nincs alternatívája a döntés.
Hát az élet felülír sok mindent, ugye mondhat, hogy szükségszerű.
Hát én azt gondolom egyébként, hogy Magyarországon például jó meg a rossz gazdasági politika kérdése még mindig ennek a politikai jobboldalnak a serpenyőjébe teszi a pontot olyan szempontból, hogy az ellenzék most nagyon vehemensen kritizál. Nekem nem tisztem védeni se a kormány, se a jegybank gazdaságpolitikáját, de ez a kormány 2013-14-ig már sikeresen kezelt egyszer válságot. Ez már is egy pluszpont. Ugye ez az elődjéről nem mondható el. Utána sikeresen lovagolta meg életszínvonal mutatókban is, munkahelyek számában is, és GDP növekedésben, tehát kvázi felzárkózásban sikeresen lovagolta meg a 2010-es évek konjunktúras ciklusát. Harmadik pont, nagyon sikeresen kezelte a Covid válságot. Ott valahogy sikerült eltalálni a segítségnek és a lazításoknak azokat az arányait, amik még nem érték el az akkori amerikai típusú problémákat. Most viszont szerintem botlottak. Tehát én azt látom, hogy a háború óta jelentkező problémákat jellemzően rossz eszközökkel próbálták kezelni. Ezt a jegybank elnöknek a javára írom, hogy ki meri mondani, hogy ezekben változtatásra van szükség. Azt viszont nagy veszélynek tartanám, ha előbb-utóbb nem sikerülne összhangba állítani a két politikát. Gondolok itt a költségvetési politikára és a jegybanki politikára, mert akkor abba az irányba tolhat egy országot, mintha egy autót vezetünk, és mondjuk ugyanúgy a lábunk a féken is, meg a gázon is rajta van. És éppen ezért, hogyha az alap kérdésre nyúlunk vissza, most szerintem a magyar gazdaság politikában kell venni egy nagy levegőt, és el kell dönteni, hogy mit csinálunk. És én nagyon erős teljesen tudnám azt javasolni, hogy döntsünk a probléma kezelés mellett, mert ha mi ilyen kimerült állapotban akarunk versenyezni különböző növekedési mutatókban, azon rajta fogunk veszteni. Egyébként ezek nem magyar
specifikus. És van még hátra pár percünk, azért akasztalat meg ismét, mert jön a kedvenc témám. Szerintem kifogottál volna. De ide tartozik szorosan. Ebben a szituációban, nem. Hogy látom, mert ugye a főbb devizákról beszélünk.
Eddig legalább mi volt értelme erről vitatkoznunk, mert még 2017-ben, 18-ban, 19-ben lehetett valami kapu, így az euró.
Nem lenne könnyebb a helyzet, ha már euróval fizetnénk.
Hát bizonyos szempontból könnyebb lenne, mert ugye a magyar lakosságnak kivédeni az árfolyam félelemektől kapcsolatos kérdéseit, de ha Görögország vagy Olaszországra gondolok gazdasági válságok esetén, amikor agyonnyomta a gazdaságukat az erős euró, akkor itt most nálunk is jelentkeznének ezek
a problémák. És az elmúlt hónapokban nem lett európárti, látva itt a forint árfolyam volatilitást?
Hát,
ha mondom, az hogy európ ketté párti
hasíthatná a szívét, akkor az egyik felével szeretné az eurót. De ha ennyire távol kerültünk azoktól a Maastrichti konvergencia kritériumoktól, amik egyáltalán az euró bevezetéséhez szükségesek lennének, az azt is jelenti ám, hogy válsághelyzetben a gazdaságunkat ugyanolyan mértékben terhelné az erős fizetőeszköz, mint amilyen mértékben távolabb kerültünk ezektől a kritériumoktól. Tehát gondoljunk abba bele, hogyha csak ne is menjünk Görögországig, csak Olaszországig, hogy milyen szintű megkötött kéz 2016-ban az olasz válságban az önálló monetáris politikai mozgástér teljes hiánya. Sem az állam nem tudott hatható segítséget biztosítani a pénzügyi szféra intézménynek, és ezzel kezdtünk a műsor elején, hogy félünk-e bankválságtól. Finanszírozási, beruházási kérdések kerülhetnek teljes veszélybe. Ugye most még mindig a beruházási politika Magyarországon úgy tűnik, hogy nem került elengedése. Ezek mind veszélybe kerülhetnének. Illetve óriási EU-s kitettség, hiszen láttuk az olaszok esetében is, hogy ilyenkor nincs más megoldás, mint az EKB.
De vannak azért pozitív példák is, hogyha megnézzük az eurót bevezető, ott van például a Baltikum, nekik bejött, nem?
Hát azt hosszabb távon kell megítélni.
Szlovákia, Szlovénia, vagy eltérő országok?
Szerintem eltérő országok. Szlovéniának, ha, mert hát mondtad, hogy pár percünk van, egy-két szóban kéne mondani, azt mondom, hogy bejött. Szlovákiát lassítja. Azt szokták mondani, hogy Mikulás Dzurinda óta nincs a szlovák államnak hatékony gazdaságpolitikája. Még az is igaz, hogy más politikája sincs, mert folyamatos kormányválságban vannak, és lehet, hogy igazságtalan a megméretetés, mert lehet, hogy a gazdaság is azért rossz, mert kormányválság van lényegében permanensen rögzülve. De mondjuk a balti országokat azért nem mérném még meg ezen a serpenyőn, mert nem onnan indultak.
De például a horvátok is bevezették, látod? Hát azért jó, valamilyen szinten népszerű az
meg euró. Lehet azt mondani Horvátországról, hogy ennek mi lesz egy hosszabb távú következménye? Hát még az egyéveset sem látjuk. Én azt gondolnám, hogy amikor az euró nyom egy gazdaságot, mint erős deviza, tehát például mondjuk, amikor nominális bércsökkentést kell azért végrehajtani, mert nem tudjuk a nemzeti fizetőeszközben inflálni ezeket a veszteségeket, vagy elriasztunk egy nemzetközi befektetőt, vagy beruházót attól, hogy az országot válassza, mert nincs meg az a monetáris mozgástér, ami mondjuk a költségeit elporlaszthatná, az válság esetben nem segít az államot talpra állítani.
Viszont nem kell átváltani a pénzt.
De ez a lényeg. Hát én őszintén megmondom, hogy például jó befektetések nélkül, fizetés nélkül, vagy gazdasági mozgástér nélkül nem bírnám ki, míg a következő bécsi utat el tudnám halasztani.
Hát igen, mondjuk amiként utaltál rá, ez még a jövő zenéje, különösen most, hogy nem tudjuk teljesíteni az euró bevezetéséről szabott, szigorú pénzügyi követelményeket, amelyet ugye Maastrichti kritériumoknak tartanak és neveznek, úgyhogy még erről fogunk sokszor értekezni. Mai adásidőnk azonban véget ért. A napvendége tehát Kecskés András közgazdász egyetemi tanár volt, akivel ugye itt a hártókot nyomtok, ahogy rendesen szokták fogalmazni. A mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották.